Sziasztok! Egy igével szeretnélek köszönteni titeket. Ez pedig a 34. Zsoltárban van megírva, a 9. versben. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menek.
Sziasztok! Áldás békesség! Isten igéjét olvasom a Sámuel első könyvének 17. részéből a következőképpen. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szídni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma a kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybesült sokaság, hogy nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak.
Mivel mindenki olyan messze ült, én jövök közelebb. Nem vagyok olyan félelmetes, hogy ilyen távol álljak, elzárva egy ilyen dobozba. Imádkozzunk. Urunk, hogyha fölkelsz, szétszóródnak ellenségeid, elfutnak gyűlölőid. Az igazak örülnek, vigadnak, színed előtt, vígan örvendeznek. Mert az Úr a te neved, vigadozzunk most színed előtt, árváknak atya, özvegyek védője vagy Istenünk. Hazahozod az elhagyottakat, kihozod a foglyokat a boldog életre. Ó, amikor elindulsz, Urunk, előttünk, akkor megmozdulnak a hegyek, megremeg a föld. Urunk, te jó voltodból lakhatunk, a te jó voltodból élhetünk, a te jó voltodból ismerhetünk téged. Urunk, a mai estén a te igédből mutasd meg magadat, és add, hogy a te megismerésed meggazdagítson, felbátorítson, bölcsességet adjon azokban a kérdésekben, amelyekben döntenünk kell, útmutatást adjon azokban a választásokban, amelyeket meg kell hoznunk, erőt adjon azokban a cselekedetekben, amit meg kell valósítanunk és be kell teljesítenünk, hűséget adjon azokban a közösségekben, ahova elhívtál minket, és azokban a munkákban, feladatokban, amire rendeltél bennünket, és adjon nekünk nagy-nagy örömöt a te választottaidnak. Köszönjük, Urunk, hogy minden nevednél szebb és teljesebb a te megismerésedre Jézus neve, add, hogy mindenfelül ő rá tekintsünk, őt ismerjük meg jobban, és benne felragyogjon számunkra a te kimondhatatlan kegyelmed. Amen. Ézsaiás próféta könyvéből a 6. részből szeretném felolvasni az első 9 verset. Ézsaiás 6:1-9. Uzzia király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, ki ezt mondta. Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Foglaljunk helyet. Nagyon köszönöm a szervezőknek és a rendezőknek, hogy meghívtak engem ide az egyetemi gyülekezetbe, annak ellenére, hogy már voltam itt. És mégis azt gondolom, hogy talán ebben a témában, hogy Isten nevei közül a seregek ura kifejezést mélyebben boncolgassuk, sokkal alkalmasabb lett volna egy tábori lelkész meghívni, aki egész nap ott van a katonák között, ott volt már Koszovóba, vagy éppen készül az afganisztáni katonai misszióba, és ott van a harctéren, ott vonul ő is a páncélozott járművekkel, a harcálláspontokban levő katonákat megtekinti, együtt repül a repülőkkel, tankozik a tankozókkal, és még sorolhatnám a többi fegyvernemet. Ez egy ilyen embernek Istenről egy kicsit más képe van. Tehát ő azt látja, hogy igen, a hadseregben, ott, ahol élesbe megy a bevetés, ahol nem biztos, hogy mindannyian élve jövünk vissza, hanem lehet, hogy valaki nem élve, ott érezhető, hogy mit jelent ez. Egy tanfolyamon voltam, ahol egy olyan lelkész tanított többek között pszichológiát, aki az amerikai haditengerészetnek az egyik nagy csatahajóján volt a lelkész, és mindig mielőtt mentek a kommandósok a különböző bevetésekre, akkor vele beszélgettek, neki adták át az utolsó leveleket, amit írtak családjuknak. Önálló elmondták, ami esetleg nyomta a lelküket, hogyha nem jönnének vissza, akkor el legyen rendezve az életük. És azt mondja, hogy ezek a beszélgetések, egy ilyen bevetés előtti beszélgetés az egyes emberekkel, az egészen más volt, mint az előtti lelkészi szolgálatában, vagy máshol végzett lelkészi szolgálatában a beszélgetések. Ezek az emberek tudták, hogy miről van szó, mennyire egy hajszálon múlik sokszor az életük, és másképpen is látták Isten seregek urának. Jelenlevő közül volt valaki katona? Igen, igen. Olyan korban élünk, és olyan közösség vagyunk, hogy a hadseregről, a hadakozásról, hála Istennek, keveseknek van direkt tapasztalata. Keveseknek van olyan tapasztalata, mint mondjuk Dávidnak, keveseknek van olyan tapasztalata, mint akinek még 3 éves katonai szolgálatot kellett Magyarországon lehúzni, aki még külföldre ment, a Szovjetunióba hadgyakorlatra, meg ilyesmi, és ott is megtapasztalta Isten jelenlétét, Isten hatalmát, Isten akaratát. De nagyon sokszor úgy tűnik, hogy számunkra Isten be van zárva abba a kis boxba, ahol éppen nem történik semmi, ahol minden jó. Hogyha az élet nem úgy megy, ahogy megszoktuk, akkor sajnos nagyon sokszor a hitünk is meginog, mert arra már nem terjed ki. Isten nagyon tud segíteni akkor, amikor rossz kedvem van, jó kedvet ad. Nagyon tud segíteni, amikor félek egy vizsgától, egy kicsit megnyugtat. De mi a csodát tesz Isten akkor, amikor az életem forog veszélybe, és lehet, hogy engem ölnek meg, vagy én ölök meg más. Akkor mit tesz Isten? Hol van Isten? Ez nekünk nehéz elképzelni, de Ézsaiás korába, Dávid korába, a Zsoltárok tanúsága szerint és a proféciák tanúsága szerint ez egy mindennapos tapasztalat volt. Az embereknek életéhez hozzátartozott a háború, a harc, a katonáskodás megtapasztalása, ennek a hatásnak az átélése, hogy mi az, amikor egy sereg végigvonul valahol. Aki idősebb Budapesten, nagyon sokan talán átélték Budapest ostromát, még vannak, akik átélték ezt. 56-ot, nagyon kemény idők voltak ezek, és van fogalmuk arról, hogy mit jelent az, amikor háború van, seregek vannak, tankok jönnek, mennyire eltér ez a szokásostól, és milyen más Istent itt is Istennek megismerni. Milyen más Istent ezek között, a körülmények között is mindenek való, mindenek felett való Úrnak megvallani. Istennek a nevei, ez biztos, hogy már előttem többen elmondták, nem olyan nevek, mint ahogyan egy ilyen titkos, mágikus kulcsot megkapunk egy valósághoz, vagy egy szisztémához, hogy megtudtam Istennek ezt a nevét. Sokszor hallottam ilyet, hogy ha valami problémád van, nem mondtad elégszer Jézus nevét. Jó hangosan kiállsz Jézus nevét, és megoldódik minden problémád. Jobban használd ezt a nevet, éljél ezzel a névvel. Egy kicsit engem arra emlékeztet, mint a valamilyen mágikus varázslat lenne Isten nevébe. Megtudtam a nevet, alkalmazd a nevet, használd a nevet, a titkos kód, a titkos varázsige, amit kimondasz, és minden megoldódik. Nem. A Bibliában szereplő nevek Istenről nem jelentik azt, hogy ezekkel a nevekkel, és ezeknek a neveknek az ismeretébe nekünk bármilyen hatalmunk vagy befolyásunk lenne Istennel kapcsolatban. Nem úgy van, hogy Isten odaadja magát, hogy mi azt csináljunk vele, amit akarunk, mert megmutatja, elmondja a nevét, és mi rendelkezünk vele, ahogyan szeretnénk. Sokkal inkább a Bibliába szereplő nevek Istenről, Istennek nem igazi nevei, hanem az, ahogyan és amilyen körülmények között őt, az ő népe megismerte. Izraelnek, Isten népének mi volt az egyik nagy tapasztalata a legelején Isten? Kiscsapás, a kivonulás, és az, hogy jött egy hatalmas hadsereg utánuk, és nekik semmilyen fegyverük nem volt. Semmi. Nulla. Tehát nem voltak képzett katonáik, nem volt fegyverzetük, és egy teljesen felszerelt hadsereg, a kor egyik nagyhatalmának a hadserege üldözte őket. És mit tapasztaltak? Az, hogy Isten közbeli. Az, hogy azt mondják, hogy Isten a seregeknek ura, minden sereg felett való parancsnok, aki harcol az ő népért, az nem egy ilyen szép költői kitalálás, valaki egyszer egy inspirált állapotban talán még így is megfogalmazta Isten valóságát, hanem ez egy egész népnek egzisztenciálisan meghatározó tapasztalata volt, hogy amikor teljesen kiszolgáltatottak voltunk, teljesen elveszettek voltunk, egy adászati szempontból kivéthetetlen halálos szituációba Isten beavatkozott, megvédett minket, legyőzte ellenségeinket, ő ura és főnöke minden seregnek, minden hatalmasságnak, katonai hatalommal rendelkezik. Isten nevei tehát nem hatalmunkba adják Isten, hanem engedik, hogy őt egy másik szituációba, egy másik élethelyzetbe, annak ismerjük meg, amilyen hatalmas Isten. Itt hagyd mondjak nektek valamit. Mivel, hogy nem élünk, hála Istennek, háborús övezetben, kevés tapasztalatunk van a hadseregről, ezért nagyon sok embernek Istenről olyan képe van, mintha Isten egy olyan jóságos hippi volna. Az Úr Jézus hosszú hajával, Eva szandálba, nem? Természetes vászonnadrág, vászoning, jó, bőven, lazán, minden könnyen, minden lazán, semmi ne aggódjunk, csak a béke, csak a nyugalom, zárjuk ki a zavaró tényezőket. Ez egy ilyen szelíd Jézus, akit ha megütnek, nem fordul el, megütik még egyszer, hagyja a harmadjára, megütik még mindig, vidám, mosolyog. És mi is hívő emberek ilyenek vagyunk, a világ átmegy rajtunk, van ami van, ez van, valahogy kibírjuk, megütnek, mosolygunk, idevetődünk, odavetődünk, ez van. Aki hitben erősebb, az jobban viseli, aki gyengébb, az kevésbé, de annak is kellene, és ennyi. És úgy tűnik, hogy Isten nem tűnik olyan hatalmasnak a számunkra, mint ezeknek az embereknek a számára. Úgy tűnik, hogy Isten nem szól bele. Most bocsánat, lehet, hogy nem kell jelentkezni, senki ne jelentkezzen. Ki az, aki konkrétan Istenhez imádkozott ezért a világgazdasági válságért? Miért nem imádkozunk ezért? Hát Isten mit csináljon ezzel? Hát nem. A közgazdászok intézik, bankemberek. Isten nem foglalkozik vele. Nem? Szóval ilyen nagy érmelne, közel-keleti helyzet. Urat az nem érdekli, nem tud beleszólni. Nincs olyan hatalma, nem olyannak látom. hogy milyen világhatalom uralkodik a világon, ki fogja meghatározni a jövő trendeket, ezért imádkozunk. Minek? Az amerikai elnök választásért Magyarországon minek imádkozunk? Kínába vagy Indiába zajló folyamatokért? Mit érdekel minket? Biztos Isten se látja. Igazából amilyen képünk van Istenről, sokszor az nagyon-nagyon limitálja azt, hogy Isten mit végezhet el az életünkbe, mit végezhet el bennünk, és mit végezhet el rajtunk keresztül, mert redukáljuk őt. És az, hogy őt nem hívjuk most seregek urának, hanem seregek ura, milyen régies név, milyen régi énekekbe szerepel meg minden. Ez nem az, hogy egy lelkész normálisan a seregek ura szót vagy kifejezést használja. Azért van, mert talán nem látjuk ilyen hatalmasnak. Kikerestem egy szómagyarázat könyvbe, hogy mit mond a seregek ura kifejezés. És a szómagyarázat könyv a következőt mondja. Ennek a kifejezésnek az értelmezése vitatott. Hogy pontosan mit jelent, nem tudhatjuk. Köszönöm. Ehhez kell szómagyarázati könyv, hogy megtudjuk, hogy nem tudhatjuk, hogy pontosan hogyan értelmezzük. De azért ad néhány segítséget. Azt mondjam, hogy igazából jelenti ezt, hogy Isten népe úgy ismerte meg Isten, mint aki seregek ura és harcol értük, ott, amikor kivonultak Egyiptomból, és később a bírák idején, és végig a történelem idején, hogy Isten beavatkozik és harcol az ő népért, aztán Isten kozmikus úrnak is megismerte Isten népe. Amikor nem imádja a csillagok járását, nem imádja a napot és a holdat, akkor úgy tűnik számára, emlékeztek, hogy nagyon sokszor van ez a kifejezése, a csillagok serege, az égitestek serege. Isten a seregek ura, ez azt jelenti, hogy Isten mindezek felett áll. Ez azért különleges, mert az összes többi környező nép imádta ezeket a bolygókat, csillagokat. Mai nap is elég sokan megnézik a horoszkópot, és a napi ígét, hogy a kettő egyezik, nem egyezik. Szóval Izrael úgy látta, hogy Isten ura a csillagoknak is, a csillagrendszereknek, a bolygóknak, mindennek, a napnak, a holdnak, kozmikus úr. Ha egy olyan jel tűnik fel, hogy mindenki reszket, hogy figyeljétek, nézzétek meg, hogy mi van most az égen, milyen együttállás van, mi fog most történni, mi várható most, rettenjetek meg, akkor Isten népe azt mondta, hogy a mindenható Isten irányítja ezeket. Nem ezektől a jelektől kell félnünk. Egy valakitől kell félnünk, a mindenható Istentől. Ha ő vele nem vagyunk jóba, akkor minden csak árt nekünk. Ha ő mellettünk van, akkor semmi nem árthat nekünk. Kozmikus, mindenható Isten. És igazából ez a harmadik, amit ez a magyarázat mond, az, hogy régen is gondolkoztak, hogy hogyan lehetne átültetni ezt, és amikor lefordították az Ószövetséget görögre, akkor ezt a kifejezést, hogy a seregek ura, ezt is le kellett fordítani. És Kyrios Pantokratornak, mindenható úrnak fordították ezt le. Tehát nem a hadsereggel, vagy a katonáskodással, vagy effektíve a csatával kapcsolatos kifejezést használtak itt, hanem a hatalommal, az erővel kapcsolatos kifejezést, ami Istent felemelte és meghatározta, hogy igen, ő az, akinek hatalma van megváltoztatni, ő az, akinek mindenek felett való hatalma van. Igazából három dologról szeretnék beszélni a felolvasott ige alapján, ez még csak a bevezetés volt. Én köszönöm a bátorítást. De ezekről tényleg röviden, hogy Izsaiás ebben a pillanatban ott van a templomban, és látja a seregeknek urát. Ő így fogalmazza meg, hogy ilyen hatalmába, ilyen dicsőségébe, ilyen az ő népér harcoló mi voltába megpillantja Isten. És milyen hatással van rá. És számomra is ez volt itt a kérdés, hogy rendben van, hogy mit jelent az, hogy seregeknek ura. De mi van, ha mi ilyennek látjuk őt, ilyennek tapasztaljuk őt, ilyenként találkozunk vele, nem egy hippiként, nem valakiként, aki az életünknek csak egy nagyon szűk területén, a magánéletünk titkos rejtekébe Isten, hanem tényleg olyannak látjuk egyszer meg őt, aki mindenütt úr, a világegyetem törvényei felett,
a pénzmozgások felett, a nemzetközi haderőmozgások felett, a helyi háborúk felett, a világméretű problémák felett, minden felett, Úr, ha ilyennek látjuk Istent, így találkozunk vele, akkor mi történik? Három dolog tehát, mit jelent látni őt ilyennek, élni őt ilyennek, és szolgálni őt, amikor ő ilyen Isten. Mit jelent ez ebben a három szempontban? Látni őt, félni őt, és szolgálni őt. Amikor megpillantja Ézsaiás Istent, ilyen hatalmasnak és ilyen dicsőségesnek, akkor ez nem az ő első Isten élménye. Nem egy olyan emberről van szó, aki soha nem hallott Istenről. Nem tudta, hogy kicsoda Isten. Nem foglalkozott, és egyszer csak megdöbbentette a nagyságát. Olyan ember volt, aki maga ismerte Istent, kereste Istent, sokat hallott Istenről, imádkozott Istenhez, be volt avatva az államügyekbe, látta a hatalomnak a mozgását, látta, hogy mire képes egy hadsereg, sok mindent látott, és mégis egyszer csak ott a templomba, amikor imádkozott, a király halálának az évébe, aki nagy hatással lehetett az ő gondolkozására és életére, egyszer csak Istent látta, mindenek felett való királynak, mindenek felett való úrnak, mindenek felett való hatalomnak. Furcsa ez. Pont akkor, amikor egy istenfélő király meghal, pont akkor, amikor úgymond az Isten szerint való dolgoknak kisebb esélye volt, pont akkor, amikor lehet, hogy Ézsaiás magába félt, hogy most egy negatív fordulat következik, pont akkor, amikor lehet, hogy bizonytalanságait hozta Isten elé, akkor látta Istent mindennél nagyobbnak, mindennél hatalmasabbnak. Azt hiszem, Zimányi József írja le, hogy amikor bekerült a börtönbe, és egyszer magánzárkába volt, akkor Isten elé hozott két országot, hogy imádkozzon rabként és fogolyként. Akkor imádkozott Erdélyért és Romániáért, és imádkozott Kínáért. Elég morbid, nem? Hogy valaki rab, lelkész létére nem tehet semmit. A gyülekezeti szolgálat távol van tőle. Az egyházi szolgálattól eltiltották, lehet, hogy soha nem kapja vissza. Még a családjának sem adhat semmi lelki ajándékot. És Isten arra indítja, hogy országokért, népekért, emelkedő hatalmakért imádkozzon. Látni őt. Hogyan imádkozhatott ezekért a népekért? Milyennek látta Istent, hogy nem csak a saját lelki állapotáért imádkozott? Milyennek látta ő Istent, hogy nem csak a családjáért imádkozott? Milyennek látta ő Istent, hogy nem csak a börtönőrökért imádkozott? Milyennek látta ő Istent, hogy országokért és nemzetekért és a világhelyzetért imádkozott? Nem tudom, hogy kértétek-e és imádkoztatok-e már azért, hogy Istenem, szeretnélek téged jobban megismerni, többnek látni, nagyobbnak látni, hatalmasabbnak látni, dicsőségesebbnek látni, erősebbnek látni. Tudjátok, sokszor, ha magam életébe belegondolok, akkor nem akarom látni Istent olyan hatalmasnak. Nem akarom látni őt mindenhatónak. Nem akarom őt látni hihetetlen erősnek. Mert akkor az életem bizonyos területeit elrejthetem előtte, akkor dacolhatok vele, akkor azt hiszem, hogy azt csinálok, amit akarok, meg egy csomó mindent. Isten mindenek felett valónak látom, biztos, hogy nagyon megdöbbent. Isten megadta ezt Ézsaiásnak, hogy pont egy ilyen nehéz időszakban és pillanatban így lássa meg Isten. És ezt megadhatja bármelyiknek. És ez lehet az imádságunk, hogy Uram, ha megrendülnék, ha a körülmények megrendülnének körülöttem, a Te hatalmadat, Te mindenható voltodat megláthassam, megláthassalak téged ilyennek. És ebben megnyugszik az ember lelke. Megnyugszik az ember szíve. Isten hatalmasabb, mint a körülmények. Isten hatalmasabb mindennél, amit el tudok képzelni. Isten hatalmasabb a félelmeimnél is. De meglátni őt, az nagyon szoros kapcsolatban van azzal, hogy félni őt. Nézzétek, nem úgy volt, hogy Ézsaiás rádöbbent, hogy seregeknek ura, de jó név. Ezt is beírom a többi teológiai értekezésem között, plusz még seregek urának is megismertem őt. Ez annyira döbbenetes dolog, hogy egyből felkelt és azt mondja, jaj, nekem végem. Mert a seregeknek urát látták szemei. Azt jelentett, hogy ahogy meglátja az ő hatalmát, meglátja maga kicsinségét, gyengeségét, elesettségét, durva szó, istentelenségét. Kicsoda Ézsaiás, a kor legkiválóbb államférfia, hívő embere, lelki embere, istenkereső embere, vezetője, prófétája. Ilyennek látja magát a mindenható Isten előtt. Igen. Mert amikor meglátom Istent nagyobbnak, mint az én elképzelésem, akkor meglátom magamat is. Egészen másképpen, mint ahogyan addig láttam. És megijedek, és megdöbbenek a magam kicsinségén, elveszettségén, gyöngeségén. Félni őt az azt jelenti, hogy az az Isten, akit eddig úgy be tudtam építeni a saját kereteimbe. Úgy valahogy, akinek úgy megvolt a helye, hogy ő mit is csinál az én életembe. Meg őt mire is próbálom én felhasználni, meg ilyesmi. Egyszer csak szétfeszíti ezeket a kereteket. És megdöbbenek, hogy akkor most mi lesz? Isten megismerése mindig összekapcsolódik az ő félelmével, az ő dicsőítésével. Lehetetlen dolog úgy megismerni Istent, hogy ne rettenjünk meg tőle. Lehetetlen úgy az ő szentségét megismerni, hogy a magunk nyomorúságát ne ismerjük meg. Lehetetlen úgy közelebb lépni hozzá, hogy magunktól ne borzadjunk el. És ez talán minden hívő ember életének a dinamikája. Ha távolabb lépsz Istentől, akkor jobbnak érzed magadat. És távolabbnak látod Istent, kisebbnek látod őt, jobban be tudod illeszteni az életedbe. De mindig közeledsz hozzá. Újabb és újabb dolgokat látsz magadba is. Egyre gyöngébbnek, egyre elveszettebbnek érzed magadat. És egyre jobban csodálkozol, hogy Isten miért von téged még közelebb. És mégis jössz közelebb. De még jobban borzaszt, hogy ki vagyok én ehhez a mindenható Istenhez képest. És mégis egyre jobban csinálom, hogy tud ő megragadni, hogy tud ő szeretni, hogy tud mindezzel együtt foglalkozni vele mennyire. Olyan jelképesen kell érteni, nem, hogy levettek egy parazsat, megérintette a száját, és el van rendezve, nem? De azért ez elég rossz, nem? Azért ez akárhogy is vesszük, ez borzasztóan fájhatott. Az embernek a szája borzasztó érzékeny. Na most egy égő parazsat az angyal, oda jött, tessék, hát, szóval nem olyan könnyű, nem olyan teoretikus dolog ez. Nem olyan, hogy megismerem a mindenható Istent, de egyébként majd eldöntöm, hogy ezzel az ismerettel mit teszek. Hanem az fáj, az változást hoz, az valamit elvégez bennem. Isten megismerése és meglátása és az ő félelme együtt jár. Ha nem akarom félni, akkor távolabb lépek tőle. És akkor olyannak képzelem, amilyennek akarok. De minél közelebb lépem hozzá, annál jobban megismerem magam. És ez a harmadik dolog, hogy Isten látása, félelme és szolgálata együtt jár. Ha ő mindenek felett való, és ilyennek félem őt, akkor tudjátok, hogy ez hihetetlenül felszabadít arra, hogy ne szolgáljak mást, mert nem félek mástól. Gondoljátok el, hogy hányan vagyunk itt, azért nem mondom, hogy vagytok, mert magamon is ezt nagyon látom, akik emberektől félnek. Valaki egyszer azt a kérdést tette fel nekem, hogy figyelj, mi az, ami téged jobban zavar? Ha valamit elkövet Isten ellen, vagy ha ezt egy másik hívő testvér észreveszi? Könnyű a válasz, nem? Melyik zavar jobban? Ha észreveszi, hát minek figyel oda? Nincs elég baja magával? Miért? Miért van? Mert jobban félek a másiktól. Ki a nagyobb akkor? Valaki egyszer azt mondta, miért érdemes kimenni Erasmus ösztöndíjra? Mert senki nem ismer, azt csinálsz, amit akarsz. És hazajössz, csak annyit mondasz el, amennyit akarsz. Miért? Mert a másik embertől félek. mert a másik ember szolgája vagyok, az ő véleményétől rettegek, az ő szolgálatába vagyok. Ha Isten mindenek felett valónak látom, az felszabadít a másik embertől. Nem kell, hogy az ő véleményének a rabszolgája legyek. Mert tudom, hogy ki a legfőbb főnök. Valaki azt mondja, ezt így nem lehet, ezt tönkre fogja tenni, az ezt így nem lehet. Értitek? Hányszor halljátok ezt? És tudjátok, és a szívetekben lehet, hogy Isten elem kimunkált, hogy azt tegyétek. És ha tudjátok, hogy ő hatalmasabb a körülményeknél, meg az emberi véleményeknél, tudjátok, hogy ennek nem igaz, hogy nem lehet. Isten mindenható Isten, és mindent lehet. Meg lehet változtatni Budapestet. 1910-ben itt volt John Mott, és azt mondta Magyarországon a diákoknak, hogy evangelizálni kell ebbe a nemzedékbe az egész világot. Gondoljátok el, hogy akkor nem volt internet, nem volt világot behálózó repülőgép járat, ön könnyen elérhető, biztos, hogy néhány ember tudott azért utazni repülővel, de tényleg nem a világot behálózó módon. És Sárospatakon és más helyen megindultak fiatalok, akiknek az élete megváltoztatta Magyarországot. Egyébként többek között Ravasz László is ennek a hatására jutott, többek között hitbe. És még sokan mások. És John Mott nagyon sok helyen volt, és a világot átfogó ifjúsági munka indult el az ő szolgálata. Nem lehet? Akkor talán könnyű körülmények voltak, de hogy is. 20. század eleje. Fegyverkezés, világháború előkészülete, helyi háborúk mindenfelé. Mi az, hogy nem lehet? Ha a seregeknek ura ilyen hatalmas, akkor senki más nem kell szolgálni, csak őt, és senki más nem érdemes szolgálni, csak őt. És olyan döbbenetes, hogy ahogy meglátja Ézsaiás, hogy ki Isten, milyen hatalmas, megijedt tőle, remeg tőle, azt mondja, jaj, nekem elvesztem, és Isten mégis a remegésbe őt feloldja, megtisztítja, akkor magától értetődik, hogy ki megy el nekem? Én. Hú, de szörnyű ez a küldetés, nem? Szerintem nem ez volt vonzó Ézsaiásnak, hogy tedd kövéri a nép fülét, halván halljanak, de ne értsenek. Nem egy olyan volt, hú, de jó projekt, erre benevezek. Tudjátok, hogy miért ajánlkozott fel szerintem? Mert látta, hogyha Isten ilyen, akkor csak őt érdemes szolgálni. Akkor érdemesebb őt szolgálni, mint Uzziá királyt, vagy a következő királyt. Akkor érdemesebb őt szolgálni, mint pusztán a tudomány, pusztán az emberek elvárásait, pusztán a felismert szükségeket. Akkor mindennél inkább érdemes ezt az Isten szolgálni. Egyet még hagy mondjak. Valaki az új szövetségbe majdnem hasonlót él át, mint Ézsaiás. Péter. Ki fogja a halat, és azt mondja, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És utána Jézus szolgálatára adja magát. Mert látja, hogy milyen hatalom jelenik meg ott, előtte, Istenben. És Jézus elvégzi az ő megváltó munkáját. Én azt hiszem, hogy lehetőségünk van mindannyiunknak Istent jobban megismerni. De amikor megismerjük őt a Szentírásból, akkor biztos, hogy az meg fog döbbenteni, meg fog rettenteni. Kizökkent abból a keretből, amiben mi a hitünket, vallásunkat, istenképünket beleszerkesztettük eddig. Újból és újból kizökkent. Engem lelkipásztort is kizökkent. És akkor újból megértjük, hogy ez a legnagyobb szabadság, a legnagyobb főnököt szolgál. A legnagyobb ura, seregeknek kívül. Mi is lássuk őt, féljük őt, sőt, szabaduljunk fel a neki való szolgálatra. Imádkozzunk. Hatalmas mindenható Úr, földi seregeknek, mennyei seregeknek, minden láthatónak és láthatatlannak ura és királya. Megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor féltünk más királyokat, szolgáltunk más urakat, emberek véleményét, saját érzéseinket, körülményeket, híreket, elgondolásokat. Szeretnénk téged mindennél hatalmasabbnak látni. Zökkents ki bennünket abból a
hitállapotból, abból a képből, amiben eddig voltunk, add, hogy közelebb léphessünk hozzád. Még ha meg is látjuk a magunk gyöngességét, hitetlenségét, istentelenségét, tisztíts meg Jézus Krisztus, hogy a te kegyelmedben állva szemlélhessük a király szépségét. És Urunk, szeretnénk elkérni azt a belső vágyat, hogy csak téged akarjunk szolgálni, hiszen téged érdemes, hiszen te tényleg meg tudod őrizni a nálad letett kincsünket a manapra. Urunk, felajánljuk magunkat, amint vagyunk, a te dicsőségedre. Uraknak ura, királyoknak királya, seregeknek ura. Amen.
Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te nem egy ilyen békét osztogató voltál, te nem egy olyan valaki vagy, akiben nincs erő, akiben nincs hatalmasság, hanem te az vagy, aki mindenek fölött való, és minden erő és minden hatalom benned van. Uram, köszönjük neked, hogy ezt megmutattad nekünk. Köszönjük, hogy láthattuk ezt a példázatot ma. Uram, én kérlek arra, hogy merjünk nagyokat hinni, merjünk nagyokat kérni. Merjük azt hinni, hogy te mindent megadsz nekünk, és átsegítesz minden nehézségen, amiben vagyunk. Uram, te mondtad nekünk, hogy mi kérjünk és adatik. Ez egy olyan ajándék, Úr Jézus. Olyan kevésszer használjuk ezt. Amin kérlek így most ezért a gyülekezetért, hogyha próbák előtt állunk, akár tanulmányunkban, akár munkában, hozzád forduljunk először. Téged kérjünk, hogy vigyél át ezeken, mert Uram, te képes vagy rá, és megteszed, és felemelsz minket, és átsegítesz. Amint köszönöm neked, hogy egy ilyen hatalmas Isten vagy. Uram, kérlek arra, hogy segíts nekünk, hogy még jobban megismerjünk téged. Közelebb merjünk lépni hozzád. Ne ijedjünk meg attól, hogy te milyen nagy vagy. És Úr Jézus, tudjuk, hogy ebben te megsegítesz minket, hogy ez erőt adsz a megismerésekhez. Kérlek ezért, hogy mindig vele tudjunk járni. Úr Jézus nevében. Amen.
Seregek ura, megváltó vezérünk, Krisztusunk, megvalljuk te néked, hogyha nem a te sereged tagjai lennénk, már réges-rég elvesztünk volna. Olyan erővel állunk szembe, amellyel szemben mi erőtelenek vagyunk és gyengék. Itt vannak mindennapos harcaink, itt vannak a szívünkben megoldatlan terheink, feladataink súlya, és te néked köszönjük, hogy a te sereged tagjaiként harcolhattunk ma is. Bocsáss meg, kérünk, amikor nem rád figyelve harcoltunk és vagdalkoztunk, csapkodtunk. És te néked köszönjük, ha már tere át figyelve, bölcsen, megfontoltan tudtunk harcolni a hit, a remény, a szeretet harci szerszámaival. Megváltó Jézusunk, engedd, hogy egymásban felfedezzük a harcos társat, a testvért, a barátot. Engedj bennünket így közösséggé formálni, harcos sereggé ebben a világban. Vezess bennünket, győztes, feltámadott Krisztus. Köszönjük, hogy most kinek-kinek szívbéli fohászát is meghallgatod. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.